Itt a könyvtári raktár, a könyvtár 1988 óta használja ezt az akadémiai bérháznak nevezett épületet, mert addig a székházban volt 1865-től 1988-ig, de akkor már szűknek bizonyult az a terület, és hát több évtizedes tervezés után az valósult meg, hogy ezt a bérházat, ahol addig lakók és minden, volt mindenféle könyvtári részleg is, de főként lakások voltak, átalakították könyvtárra, és itt vannak a raktárak. Itt a könyvtárnak 1,5 milliós könyvállománya van, ebből 700 ezret itt épületen belül, a többit pedig Török Bálinton a raktárvárosban őrzünk.
Az akadémia a fővárostól kapott egy telket, ami nem ez a telek volt, hanem egyel arrébb, de a Dunagőzhajózási Társasággal elcserélték, és úgy épült föl a térre nézően a székház, de a teleket nem akarták teljes egészében a székházzal beépíteni, mert így is szép tekintélyes nagyságú, hanem a telek egy részére a székház háta mögé egy bérházat építettek. Egy nagyon bölcs elgondolás, mert a 19. században még tudták az emberek, hogy egy épület karbantartása sok pénzbe került, tehát a bérházból bejövő jövedelemből a két épületet karban lehetett tartani. És itt egy olyan érdekesség van, hogy ugye hát a Dunához közel vagyunk, a talajvíz ellen a 19. században építettek szikkasztó utakat, és ez egy ilyen szikkasztó út. Ma már ez a felépítmény az 1980-as években készült felújítás során került fölé, meg új gépészet van benne, de a kút az a 19. században itt a talajvíz elleni védelemre készült.
Érdemes bepillantani, és akkor ha én neki bepillantok, akkor átveszem a szót. Tavaly november 3-án a Tudomány napján nyílt meg itt a könyvtár épületében a Vörösmarty kiállításunk, és március 15-ig lehetett ezt látni. Ez volt az eddig legsikeresebb kiállításunk, rengeteg jöttek, csak márciusban 15-én zártunk, addig 21 csoportot vezettem én magam. Tehát iskolából, vidékről is nagyon sokan jöttek, és hát az oka az volt, hogy a kiállítást rendeztünk, hogy nekünk van a legnagyobb vörösmarty gyűjteményünk az országban, és 1836-ban íródott a szózat, és annak az évfordulója volt 2016-ban, és ráadásul a szózatot azt hát utoljára valamikor 1944 körül lehetett látni eredetiben, majd arról is később lesz szó, és hát ez volt az alkalom, hogy megrendezik a kiállítást. És most ezt a kiállítást, ami egy nagy teremben volt, ezt most szétraktuk ide a könyvtárba, hogy bejárjuk a könyvtárba is, és itt láthatók a személyi iratai. Hát be kell valami, hogy ugye másolatban láthatók, mert a kiállításon minden eredeti volt, de itt most másolatok vannak, és minden nem is látnak itt, mert az első, ami nagyon látványos személyi irat, az a családnak a nemesi irata, de az biztonsági okokból 1638-as, azt fölvittük első emeletre, azt majd mondok róla pár szót. Tehát a Vörösmarty család, az az ág, amelyből Vörösmarty származik, 1638-ban kapta harmadik Ferdinándtól a nemességet, de kicsit megtévesztő, mert ez nem azt jelenti, hogy főleg aki történelemben nem annyira járt, az úgy gondolja, hogy nemes ember, annak ugye kolbászból fonták a kerítést, és nagyon jól élt, tehát ez egyáltalán nem volt így. A 19. század folyamán kb. 500 ezer köznemesi család volt, közéig tartozott Vörösmarty családja is, és ezek kétkezi munkával keresték meg a kenyerüket. Vörösmartynak szerencséje volt, mert az édesapja művelt gazdatiszt volt, de például az édesapjának az egyik testvére az csősz volt, a másik strázamester, tehát egyáltalán nem intellektuális foglalkozást fűztek, de az édesapja művelt ember volt, ez az is bizonyítja, hogy látható itt egy könyvnek a verső oldala, ahol latin nyelvű bejegyzések vannak Vörösmarty édesapjától. Tehát ugye évszázadokon át az volt a szokás hagyomány Magyarországon, hogy a református családok a legfontosabb családi eseményeket, születés, keresztelés, házasság, halálozás, azt a Károli Bibliának a verső oldalára írták, nagyszerű családtörténeteket lehetett követni, de katolikus családba született Vörös Márti, értelemszerűen náluk nem a református Biblia volt, szolgált erre a célra, hanem egy 17. századi imádságos könyv, az Officium Rákóczianum. Itt látható annak a lapja, és az édesapja beírta a latinul, hogy Mihail Natus 1800. december 1-én. Tehát 1800. december 1-én született, Kápolnásnyéken, Székesfehérvártól nem messze. És mondtam, hogy művelt ember volt, és hát szerette volna, hogy a gyerekei is műveltek lesznek, és iskoláztatásukról gondoskodott, Székesfehérváron járt először gimnáziumba, a ciszterekhez, utána pedig nagyon okosan az utolsó két évre felhozta a piaristákhoz Pestre őket, a fiát, mert nagyon jó tanuló volt, és olyan sok lehetőség nem volt egy szegény középnemesi családból származó fiúnak, az a lehetőség, a legbiztosabb az volt, hogyha valaki jogi pályára ment. Ő is beiratkozott a jogi egyetemre, és a jogot végzett. Itt van az egyik iskolai bizonyítvány, Testimonium Scholasticum, aminek az lenne az igazán érdekes, hogy jogot végzett, de ha megnézze az emberét a tantárgyakat, ott van egy magyar irodalom. Tehát egy jogásznak magyar irodalomból 19. században vizsgázni kellett. De ami még érdekesebb, hogy már többször lesz szó, még itt is, meg föntebb is Toldi Ferencről, aki nagyon jó barátja volt, harcostársa, ő jár bölcsészkarra is, de orvosi egyetemet is végzett, és a hagyomány úgy tudja, hogy a jogász Vörös Márti és az orvosi egyetemista Toldi Ferenc egy magyar irodalom előadáson ismerkedett meg, és kötött életre szóló barátságra. Ez már át is visz bennünket Toldi Ferenchez. Toldi Ferenc nagyon fontos szerepet játszott a reformkor politikai életében, tudományos életében is, és az akadémiának is volt titoknoka, titkára, mondjuk, és amikor Vörös Márti meghalt, akkor egy körlevelet írt, és itt ellenjegyezték az akadémikusok, mert mindenki köztességületileg vett részt az akadémia temetésen. Ja, ez 1855. november 21-én volt, és óriási tömeg, 20 ezer ember vett részt a temetésen. Ma, akkor Pestnek 200 ezer lakosa volt, még annyi sem. Tehát minden tizedik ember ott volt. A mai léptek az azt jelenti, hogy 2 millió lakos, tehát 200 ezer temetésen. Óriási tömeg volt. És hát ennek több oka volt. Az egyik az volt, hogy óriási tekintélye volt Vörös Martinak a szózatköltének, másrészt a rendszer elleni néma tüntetésé vált ez a temetés, ilyen 1849 világosi fegyverétel augusztus 13 nem esik időtel fel, és hát itt, hogy ki mindenki írta alá lenyűgöző a névsort, Bajza József, Reguli Antal, Barabás Miklós a festő, és így tovább, és így tovább. Még ugye sietünk el, még van itt két nyomtatvány, ami azért érdekes, hogy az akadémikusok Vörös Márti akadémikus volt, és az akadémikusokról gondoskodott az akadémia. A helyben lakott tagok kaptak fizetést is. És itt van egy nyugta, hogy felvette, 500 pengő forint volt egy akadémikusnak fizetés, az igen szép összeg volt, ahol meg lehetett élni, és a negyedéves felvette. A másik nyugta pedig az, hogy az akadémiumkor kiírta a legelső dráma pályázatot, azt Vörös Márti nyerte, ott van 100 arany, az ott a hittal. A következő tároló Vörös Márti levelező társai és barátai. Tehát Vörös Márti olyan fontos szerepet játszott az irodalmi életben, mint Széchenyi a politikában. Szokták őt mondani, hogy ő volt az irodalom Széchenyje, és emellett még nagyon jó barátok is voltak, illetve inkább mondanám, hogy harcostársak voltak Széchenyi és Vörös Márti. Itt van az egyik levele. Vörös Márti mindenben támogatta Széchenyit, Széchenyi politikáját, a reform törekvéseit, és még arra is kapható volt, hogy ő Széchenyi honosította meg Magyarországon a lóversenyzést, és a győzteseknek járó serlegre verseket rögtönzött. Azokat ugye nem túl emelkedett feladat egy nagy költőnek, de még ezt is megtette Széchenyi kedvéért. A másik levél, amit itt lehet látni, gyertetik mindenki ismert mindenkit, az Veselényi Miklós. Veselényi Miklóssal nagyon-nagyon közvetlen, szinte pajtási viszonyban volt Vörös Márti. itt a megszólításból is lehet látni, édes Miskám. Tehát a báró egy ilyen levelet írt a középnemes szegény körülnek, hogy édes Miskám, tehát nem volt köztük társadalmi különbség. Nagyra becsülte, ugye Veselényi volt a kor dahiás férfia, és az erdélyi országgyűlésnek a megbeszélgetetetlen, legbátrabb politikusa, nagyszerű szónok, és egy gyönyörű szép férfi, a nők rajongtak érte, akkor egyik legnagyobb sportolója volt, a hagyomány szerint ő buszták először a Balaton. A Ferenc Érteim mást említenek, de hát ez ugye vita van, de ő a hagyomány úgy tudja, hogy Veselényi volt az első, aki átbusztak. És ugye ez, ott, ha már a Ferenc Érteim vagyunk, ugye ott van egy, a templomon van egy dombormű, az árvízi hajósot lehet látni, 1838. márciusában hatalmas árvíz elmosta Pestet, a házaknak a kétharmada összedőlt, mert vályokházak voltak. Ugye ezt sokan tudják, de azt nagyon kevesen tudják, hogy az, hogy az árvízi hajósot elnevezés, ez Vörös Martinak köszönhető, mert Vörös Martin írt egy ilyen című ódát, hogy az árvízi hajós, és így lett Veselényből az árvízi hajós. Még Veselényen maradva, ugye hát mondtam, hogy nagyon bátor politikus volt, Magyarország és Erdély uniójának volt a híve, és hát ez Bécs, ugye nem nézte jó szemmel, bebörtönözték, és a börtönben megvalult. És amikor erről értesült Vörös Marti, akkor Deák Ferenccel, a haza bölcsével kocsira ültek 1843-ban, és elindultak Zsibóra Erdélybe. Hát ez hosszú út volt azokon a korabeli utakon, hosszútakon. És hát közben megálltak több helyen, és itt van egy nagyon-nagyon szellemes, érdekes feljegyzés, mert megálltak a Hagyon, az Nyíregyházától nem messze van, Szabolcs megyében, és Vörösmarty szenvedélyes vadász volt. És szalonkára, amint meglátott valami madarat, nagyba előtt a puskát és célzott, és Vörösmartyt, illetve Deák leírja, hogy ezennyel tanúsítom, hogy Vörös Marti néhány sokkal jobb költő, mint vadász, mert 12 lövésből lőtt egy szalonnát. Vörös Martinek a hiúságát ez bántotta, és akkor mondta, hogy mellé beszél egy kis, hogy tulajdonképpen egy lövésből lőtt vele, ami igaz, mert csak egy találta el. A, még itt nagyon érdekes a Liszt Ferenc, Liszt Ferencnek a levele. Amikor Liszt értesült róla, hogy az árvíz elmosta Pestet, 1838-ban éppen Bécsben volt, azonnal egy nagy koncertet adott, ugye ő volt a kor legünnepeltebb zongora virtuóza, és a teljes összeget átutalta az árvízkárosultaknak, következő évben jött Pestre, 7 koncertet adott, és azt is a teljes összeget az árvízkárosultaknak ajánlotta fel. És akkor Vörös Marti írt hozzá egy ódát, a Liszt Ferenc, ez ebben az híres, hogy írhet egy zenésze a világnak. Menjünk el meg.
Igen.
Akkor itt két tároló van, az egyik a drámaíró Vörös Marti, a másik a Vörös Marti a Shakespeare fordító. Tehát itt láthatok, ami a drámával kapcsolatos. Hát tudni kell, hogy a 19. században a színháznak egészen más szerepe volt, mint ma. Tehát ugye ma az emberek azért mennek színházba, hogy kikapcsolódjanak, jól érezzék magukat, társaságban legyenek. A 19. században ez kultúrpolitikai fegyver volt. Nem véletlen, hogy ugye a színészek is, tehát nem olyan szélebb életek voltak, mint ma. Akkor se rajongtak azért a szülők, hogyha valakinek a gyereke vagy a felesége mondjuk színész lett. Gondoljunk Petőfire, tehát azért nem örült a Szendrei Júliának az apja, amikor egy színész meg költő lett a férj. De annak ellenére a színészeknek nagyon sokkal nagyobb becsülete, megbecsültsége volt, mert a magyar nyelv önállós harcosai voltak, akik ezáltal a magyar önállóságért, függetlenségért is harcoltak. Vörös Marti nagyon hamar bekapcsolódott ebbe a munkába, és nem kisebb feladatot tűzött maga elé, mint hogy megteremti a magyar nyelvű drámairodalmat. És nagyon tudatosan a drámáinak a nagy része, majdnem kizárólag, magyar történelmi dráma. Itt az első, amit írt, a Salamon király. Ez lehet látni itt a címlapot, meg a szereplőket, és nagyon szívesen rajzolt, firkálgatott is közben,
És még egy érdekesség, hogy a 19. században is természetesen ugye nagyon nehéz kenyér volt költőnek lenni, és akkor jelenhettek meg művek, hogyha valaki előfizetőket tudott gyűjteni. Itt lehet látni a Salamon királyhoz az előfizetői ívet, amit utána ki is nyomtattak. Ugye mondtam, hogy ez nagyon fontos kérdés volt a magyar nyelv kérdése, és hosszú küzdelem után sikerült elérni, hogy 1837-ben megnyílt Pesten az első magyar nyelvű kőszínház. Ez óriási dolog volt. Ugye Pest gyakorlatilag német nyelvű város volt, működött Pesten színház, de német nyelvű volt. És amikor megnyílt a 37-ben a Pesti Magyar Színház, ami később a Nemzeti Színház lett, kinek a darabját mutatták be? Vörös Martiét, Árpád ébredése, ez volt a darab, ezt írtak erre az alkalomra. Mi a jelentősége? Ugye Magyarországon, Pesten, magyar színházban, magyar szerzőtől, magyar témájú darabot mutattak be. Ugye nagy jelentőség volt neki. De hát ezek de amiket erről beszéltem, ugye ezek ma már nem annyira keltik fel az érdeklődést, de itt van a Csongor és Tündének az első kiadása, 1830-ban írta, hogy az most is iskolákban is, hál' Istennek kötelező olvasmány, nagyszerű olvasmány, nagyon jól olvasható. A legismertebb, legjobban játszható történelmi drámája a Cillei és a Hunyadiak, hát ezt is ritkán játsszák, de azért a Nemzeti Színházban az utóbbi 10 évben egyszer játszották, és ha nem is játsszák ezt gyakran, de van egy része, amit mindenki ismer, az első felvonásban van keserű pohár a borddal, ez innen van, a gondold meg és így áll, örökké a világ se áll, ez Vörös Martinak a szövege. Még itt kiállítottunk egy plakátot, az áldozat, ez azért érdekes, mert amikor meghalt Vörös Marti, akkor a társulat 3 nappal a halála után ezzel a darabbal búcsúzott tőle, ezt mutatták be. A másik tálaló, Vörös Marti, Shakespeare fordítója. Tehát a 19. században, meg egyáltalán a magyar kultúrában kevés olyan külföldi szerző volt, aki olyan fontos szerepet játszott volna a magyar kultúrában, mint Shakespeare. Olyan nagy hatással lett volna a magyar kultúrára, mint Shakespeare. A 19. században ennek több oka volt, gondoljunk csak arra, hogy ugye Habsburg elnyomás, Shakespeare pedig a királygyilkosságokat ugye gyakran játszott a darabjaiban. És egyáltalán a német romantika közvetítésével került Magyarországra Shakespeare, és Shakespeare kultusz alakult ki Magyarországon, olyannyira, hogy amikor az akadémia 1832-ben egy drámai bizottságot alapított, és annak tagja volt Vörös Marti is, meg Toldi Ferenc, akiről beszéltem, és akkor kijelöltek, összeállították egy listát, 71 művet, hogy mely műveket kell lefordítani magyarra, hogy a magyar nyelvet gazdagítsuk, és hát a színházak tudjanak igényes darabokat játszani. Ebből a 71 műből 22 Shakespeare volt, és Vörös Marti nagyon tevőlegesen részt is vett ebben. Amikor fiatal jogász volt, akkor még németből fordított, de a 1830-as évek végére megtanult angolul, az abban az időben nagy ritkaság volt, tehát ugye Széchenyi tudott angolul, meg utazott is Angliába, de tudtak németül, franciául, de angolul nagyon kevesen. És hát ugye nem volt YouTube, hogy a kiejtést gyakorolják, nem is tudták a kiejtést. Vagy Arany János se, tehát tulajdonképpen nem tudta, hogy kell kiejteni, csak a ritmusát érezte, mert nagyon jó fülük volt erre. És Vörös Marti is megtanult angolul, és a többi drámát már angolból fordította. A legsikerültebb a Julius Caesar, ott lehet látni egy lapját. Ez az ő könyvtárából való könyv, ebből dolgozott, mert arról is majd fogok beszélni, a 6-tól lesz egy előadás, akkor is a könyvtára is hozzánk került. Tehát nem csak a kéziratok, hanem a könyvtára is hozzánk került. Ez az ő könyvtárából egy példány. Nagyon nagy véleménye volt Shakespeare-rel, azt mondta, hogy ha Shakespeare-t fordítani kell, mert az ő fordításai minden nagy kultúrában, nagy irodalomban a felével felér. Ilyen nagy vélemény volt róla. És azt azért gyorsan belátta, hogy ő egyedül nem tudja lefordítani a teljes Shakespeare-t, és összefogott egy kis csapat, 3 ilyen ismeretlen ember, mint Arany János, Petőfi Sándor és Vörös Marti láttak hozzá, hogy lefordítják, felosztották egymás között, de hát közben jött a szabadságharc, és Petőfi egy darabot lefordított, a Coriolanust. Ami ugye embertragédiájában is arról a Coriolanusról van szó. Itt van a címlapja. Arany János, ugye a Hamletot, a János királyt, Szent Ivennei álmat, stb. Itt pedig az utolsó nagy befejezett fordítása a Lír király. Ezt még elkezdte a szabadságharc előtt, nem volt rá ideje, de miután leverték a szabadságharcot, még ezt befejezte. Sőt, hozzákezdett a Rómeus Júliához is, de abból már csak az első színből három, első színnek három jelenetét tudta lefordítani, mert sajnos meghalt. Megyünk tovább. Itt közben, amiről beszéltem benne a pincében, itt a Vörösmarty családnak a nemesi oklevele, ugye a Picsa bőr, eredeti 1638 volt, és az ő sakkészlete. Mondta, elefántcsont sakkészlet, ezt nemrég sikerült visszaszereznünk, 50-es években elvitték tőlünk, és hosszú küzdelem után sikerült visszaszerezni. Amit látják, itt nagy sakkpartik lehettek, mert a 32-ből már csak 21-et, vagy mennyit kaptunk vissza 50 év után, és egy még most is ledőlt itt a sakkozáshoz. Költészetének rajongója adta neki ajándékot. Itt ez egyébként a nagy olvasóterem, ahol vagyunk. Leginkább ennél a résznél lekültek meg az emberek, hogy Vörös Marti a magyar nyelvtudósa. Tehát arról tudtak, hogy drámát írt, hogy költő volt, de hogy nyelvészkedett, és ezt nagyon keveset tudták, tudják. Márpedig nagyon is fontos szerepet játszott az életében a nyelvészet. Ez azzal függ össze, mint hogy mondtam is, hogy a 19. században a magyar nyelvért folytatott harc az a magyar függetlenségért folytatott harc volt. Tehát óriási szerepe volt, hogy milyen nyelven beszéljük. Tehát ugye először a kazincék a nyelvújítást azért indították meg, mert az oktatás nyelve egyetemen is latin volt, és Kazinci és kiváló társai rájöttek, hogy igényes magyar tudományos szöveget latinizmusok nélkül nagyon nehéz volt írni. Vörös Marti társasága, illetve nemzedéke már arra is rájött, hogy csak akkor lehetünk még függetlenek, hogyha magyarul beszélünk, magyarul tanulunk, és ezért folytatták ezt a nagy-nagy küzdelmet a magyar nyelvért. Tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia, aminek az első neve az volt, hogy Magyar Tudós Társaság, ugye Széchenyi István alapított, ezt nem részletezem, annak az eredeti célja itt van, nem az volt, hogy a kémiának, a csillagászatnak, a biológiának legyen a Tudományos Akadémia, hanem kizárólag a magyar nyelv ápolására hozták létre. De utána rájöttek, hogy ez túl szűk, meg Bécsnek se nagyon tetszett, hogy csak magyar nyelvvel akarnak foglalkozni, és úgy alakult ki később a Magyar Tudományos Akadémia. És amikor ugye 1825-ben Széchenyi éves jövedelmének a kamatait felajánlotta az akadémiának, akkor utána még az eltelt 5 év. Ugye Bécsben nem nagyon siettek, hogy megadják a engedélyt, és tulajdonképpen 1830 végén, 1831-ben kezdődött meg az igazi élet az akadémián, és mi volt a legelső lépés az első nagygyűlésen, hogy a magyar nyelv nagyszótárát meg kell alkotni. Tehát megint csak a magyar nyelvnél vagyunk, és Vörös Marti ugye nem csak a nyelvvel kereste a kenyerét, de dolgozott is, tehát nem csak jártatta a száját, elnézést így mondom, hanem azonnal vállalkozott arra, hogy a magyar nyelv szótárának a munkáiban részt vegyen. Széchenyi, nagyon gyakorlatilag ember volt, azt belátta, hogy a magyar nyelv nagy szótárát, úgy hívunk most, hogy Cucor Fogarasi hatalmas kötet, hogy ezt gyorsan nem lehet tető alá hozni, és gyakorlatilag azt mondta, hogy csináljuk meg először a kis szótár. És a kis szótárat, ami magyar-német és német-magyar szótár, és 1835-ben már meg is jelent, azt Toldi Ferenc és Vörös Marti szerkesztette, ők fogták össze a csapatot, és megvannak a feljegyzések is, Vörös Marti is úgy, ahogy mi iskolában csináltuk, de egy kis, hát mondjuk nem ezt lesz, egyszerű szó, de azt gyűjtötte a szavakat, gyűjtötték a tudósok, és meg is jelent hamarosan a magyar nyelv kis szótár, amit mondtam, német-magyar, magyar-német szótár. Amikor
óriási küzdelem árán 1843-44-es országgyűlés elfogadta, hogy az oktatás nyelven magyar legyen, ez nagy eredmény volt, de a tanárok ott álltak meglőve, nem voltak magyar nyelvű tankönyvek. Vörös Marti ekkor is azonnal hozzálátott, és Cucor Gergellyel, Bence és szerzetes a költővel, a középiskolák első három osztálya részére ők maguk írták az elemi nyelvtankönyvet. Tehát itt van a első lapja, és ami még nagyon érdekes, ő volt az, aki kezdeményezte, hogy meg kell alkotni a magyar helyesírás szabályát. Mert addig, ugye mind úgy volt, ahogy a slágerben, hogy mindenki másképp csinálja, nem volt egységes helyesírás. Itt az első magyar helyesírás 1832-ből helyesírási szabályzat, aminek az az igazán érdekessége, hogy ennek a végső szövegezését Vörös Marti Mihály készítette. Tehát a kevés olyan helyesírási szabályzatot ismerünk, egy negyed sem, hogy egy népnek a legnagyobb költője öntötte végső formájában a helyesírási szabályzatot. Ez az eredeti példány, ez nem másolat.
Ennek az egységnek, tőleg két egység van, az életmű csúcsai. Ez a neve, a másik pedig a szózat, azzal zárom majd, az életmű csúcsai. Tehát ugye minden életműben még az oly egyenletes és nagy életműnek is vannak kiemelkedő darabjai, hát itt azokat tettük ki. Itt a merengőhöz, hová merült el szépen a világa, ez a nemzedék még ezt nagyon jól ismeri, de eddig döbbenetes a történet. 1843-ban Vörös Marti már 43 éves volt, amikor beleszeretett Csajági Laurába. 26 évvel volt fiatalabb, mint ő. Tehát nagyon nehéz döntés volt, Vörös Marti is tisztességes ember volt, és ő is feltette magának a kérdést, versben is, hogy szabad-e neki szeretni egy fiatal lányt. És nehéz döntés volt, Csajági Laura-val összeházasodtak, és hát, mint mondtam, egy szegény költő volt, nem tudott neki nászajándékot vinni, de amit vitt, ez volt a merengőhöz. Ezt vitte, amikor ment leánykérőbe, és amikor jóval később, már a Vörös Marti halál után, 1860-as években, Gyulai Pál, aki abban az időben nagyon fontos irodalmi szervező volt, és ő írta az első nagyszerű Vörös Marti életrajzot, megkérdezte Csajági Laurától, hogy hogy tetszett neki a merengőhöz, és akkor ő visszakérdezett, hogy kapott-e már valaha mennyasszony ennél szebb nászajándékot. Ugye öt gyerekük született, három élte meg a felnőttkor, kettő fiatalon meghalt, és majd az előadásban az egyikről különösebben sokszor is lesz. A másik nagy legendás vers, amit lehet látni, gondolatok a könyvtárban. Ennek a címe pontatlan, mert ennek azt kellene, hogy legyen a címe, hogy gondolatok az akadémiai könyvtárban. Nem azért, mert most itt vagyunk, és haza beszélek, hanem azért, mert 1844-ben, amikor megnyitották az akadémiai könyvtárat, akkor a igazgatója az a Toldi Ferenc volt, akiről már többször beszéltem, és a hivatalos megnyitó előtt Vörös Martit bevitte a könyvtárba, akkor fel voltak már állítva a polcon, és ott, hát ott marmogott az orra alatt, egy-két dolgot mondott, egy-két gondolatot, és pár nap múlva megszületett ez a hatalmas költemény, ez a gondolati, bölcseleti költemény, a gondolatok a könyvtárban, és hát itt van ennek a kézirata is. Amit még nem teljesen ide illik, de ide tettük ki biztonsági okokból, itt lehet látni az ő elefántcsontnyelű kését, és ami sokkal érdekesebb, itt egy ezüst serleg. Ugye ma a Magyarországon egy akadémikusnak, ugye az a legmagasabb elismerés, hogyha egy tudós akadémikus lesz. De azon belül is a legnagyobb elismerés, hogyha valaki megkapja az akadémiai aranyérmet. Ezt minden évben egy valaki kapja csak, és az akadémia közgyűlésén teljes tagság előtt adják át. Az 1800-as években nem akadémiai aranyérmet adtak át, hanem ezüst serleget, és 1842-ben ezt az ezüst serleget Vörös Marti Mihály kapta, itt lehet látni az eredeti ezüst serleget. A következő tárolóban, hát itt is csupa-csupa nagy vers, az emberek. Ugye 1846-ban Krakkóban nemesi felkelés robbant ki, és nagyon jó, hiszem, jó szándékú lengyel fiatal nemesek felszabadították a jobbágyaikat, és a Bécs zseniális zsand, de hát aljas módon verte le a felkelést, elhitette a jobbágyokkal, hogy a nemes urak az ő vesztükre törnek, a jobbágyok megindultak, felperzselték a nemesi udvarházakat, tehát lengyel a lengyelt gyilkolt, és ekkor írta ezt a rendkívül pesszimista versét, hogy az ember sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Ekkor írta Vörös Marti ezt a híres verset. Az előszó, 1850-re datáljuk, igazából nem tudjuk, hogy minek az előszava, de az biztos, hogy a 1848-49-es szabadságharc leverését mutatja, ugye most tél van, és csend, és hó, és halál, a híres vers, és annak a kézirata is nálunk. Egyébként a második emeleten vannak hangzópontok, meg is lehet hallgatni ezeket a verseket. Itt pedig az utolsó befejezett nagy verse, ami a magyar romantikának is, sőt az európai romantikának is az egyik legnagyobb verse, a Vén cigány. 1854-ben, ugye 55-ben meghalt, tehát a halál előtt, még egyszer utoljára alkotó ereje visszatért. Mert mikor leverték a szabadságharcot, akkor bujdosni kényszerült, és nagyon anyagilag is és lelkileg is lehetetlen helyzetbe került, és elvesztette alkotókedvét, anyagi biztonságát, és még egyszer, egyébként ez így teljesen tipikus, még a halál előtt valahogy visszatért az ereje, és megírta ezt a nagyszerű verset, és aminek a végkicsengése már optimistább lesz, még egyszer ünnep a világon, mondja. Itt pedig az egész kiállításnak ugye a legfőbb attrakciója, a szózatnak a nemes másolata. A kiállításnak az eredeti volt, de ez nagyon kísértetiesen, megtévesztésig hasonlít az eredetire. Tehát látni kell, hogy ugye nem tud mindenki idejönni, több részből áll a szózat. Itt ugye 6 oldal van. Itt az első próbálkozás, amit először papírra vetett. Ugye lehet látni, hogy sokat rajzolgatott, is közben firkálgatott. És ide leírta az első két verszakot. Hazádhoz, mint szemedhez, tarts híven úr magyar, bölcsőd és sírodoz neked, mely ápos eltakar. Nagyvilágon nekívül nincsen számodra hely. Itt élned, halnod kell. Tehát majdnem a végleges, de ugye ez valószínűleg 1834 végén, 35-ben írta. Utána, itt egy másik papíron még egyszer leírta ugyanezt, ott van, hazádhoz, mint szemedhez, tarts híven úr magyar, áthúzta, és megtalálta a nagy szót, a rendületlenül. Ugye hát a magyar ember meghallja ezt a szót, hogy rendületlenül, akkor mindenki tudja, hogy ez a szózatból van. És hát azért kevés ilyen versünk van. A szózat azt hiszem a három legismertebb magyar vers egyiket, ugye az a himnusz, a nemzeti dal és a szózat, ez minden magyar ember ismeri és tudja. Amikor ez megjelent 1837 elején, attól kezdve az egész ország lelkesedett érte, mindenki tudta. Hogyha valaki belesült, vagy nem tudta folytatni, az olyan megszégyenülés volt, hogy a művelt társadalomból kiírta magát. És vannak olyan feljegyzéseink, hogy a 1848-49-es szabadságharcban a honvédek, mikor mentek csatába, ezt énekelték. Ezt a rendkívül nehéz dallamot, ugye. 1843-ban írta ki pályázatot a megzenésítésére, ugye Egressy nyerte a pályázatot. El kell mondani, hogy abban az időben nem nagyon tetszett az embereknek, az Egressynek a zenéje, de ennek ellenére hát ugye megszerette, megszokta az egész magyarság, és hát azóta mindig, minden nagy állami ünnepen, iskolai ünnepséget elhangzik. Még hozzátartozik, ugye sok mindent lehetne róla mondani a történethez, hogy amikor leverték a szabadságharcot, akkor nagyon sokan mondták neki, hogy a jóslata beteljesült a nemzet haláról. És akkor, mikor ezt mondták, Vörös Marti mindig fölcsattant, hogy nem, ez nem a nemzet halál, és ha ő tudta volna, akkor a 11.-12. verszakot, ugye, s a sírtól nemzet süllyedt el, népek veszik körül, s a se írta volna. És van egy példányunk, van egy könyvünk a kézirattárban, itt az akadémián, ahol ez a két verszak át van húzva, ő maga húzta át saját kezével, és amikor a gyerekeinek természetesen ezt a szózatot tudniuk kellett, ezt a 11. 12. verszakot a Vörösmarty gyerekeknek nem volt szabad mondani. Nem volt szabad mondani. Na hát körülbelül ennyi a bejárás, és a második emeleten ott 6-tól lesz a kézirat sorsáról egy előadás, és a második emeleten lehet digitalizálási folyamatot nézni, hogy dolgozítok érták.
Elmondanám, hogy melyik épületről van szó, mert az nem hangzott el, de hát igen, megy az ember gondolata előre, és akkor nem tud minden információt átadni, de ez érdekes, ugye 1988 óta van ebben az épületben a könyvtár. 1826-ban, egy évvel az akadémia alapítása után Teleki József a saját könyvtárát ajánlotta föl akadémiai könyvtárnak, de nem volt helye, úgyhogy az első időben a Teleki palotában, a Szervita téren lehetett, de az nagyon szűk körül volt, és keresték a megoldást, hogy hol lehet látogatni. És akkor néhány évvel később, a mai Petőfi Sándor utca 3-ban, a Károly Trattner házban, 4+4 helységet sikerült könyvtár számára fölállítani, ottan szépen, korszerűen fölállították a könyvállományt, katalogizálta a Toldi Ferenc, így van, és akkor mutatta meg, tehát ez a Károly Trattner házban levő könyvtár avatása előtti vers. Aztán 1865-ben fölépült az akadémia székháza, ott már betervezték, a Dunaparti szárnyon volt az akadémia könyvtára, de mivel kilőtte azt a területet, az 50-es évektől kezdve állandó téma volt, hogy hova lehetne egy méltóbb, még nagyobbat, és aztán végül ez lett a megoldás, hogy az itt a bérházba került a könyvtár. Tehát ennyit az épületekről. És akkor aztán már, bár biztos, hogy még sok mindent tudnám mondani, de azért ennyi elég, egy alkalommal lejárt az időnk.
Köszönjük.